Kontűr. Művészeti magazin.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. 135 évvel ezelőtt, 1890. szeptember 15-én született az Egyesült Királyságban Agatha Christie angol írónő, a krimi koronázatlan királynője, akinek a zseniális belga nyomozót Hercule Poirot és az éles szemű Miss Marple-t köszönheti a világ. Mai műsorunknak ő az egyik főszereplője, a másik pedig Auguste Escoffier, a francia szakács és vendéglős, aki népszerűvé tette és megújította a hagyományos francia főzési eljárásokat. Ő pedig 90 éve, 1935. február 12-én hunyt el Monte Carlóban. Kettejük nagysága előtt tisztelek Szederkényi Olga újságíró, dokumentumfilmes Krimik és krémek című kötete, amelynek alcíme így hangzik: Agatha Christie és Escoffier mester randevúja Gurmandiában. A budapesti székhelyű Helikon kiadónál tavaly megjelent kiadvány műfaja irodalmi szakácskönyv. Egymást váltják benne az olvasmányos esszék, a krimi részletek és a receptek. Ennek apropóján gondolkodunk együtt ezúttal, helyenként elengedjük a fantáziánkat is, máskor búvárkodunk, vagy éppen rácsodálkozunk olyan dolgokra, amelyek közel 100 évvel ezelőtt történtek, de a hatásuk mind máig érezhető. Tartsanak velünk! Szederkényi Olga könyve egyszerre irodalmi kalandozás, kulturális csemege és a szellemes szórakozás terepe, ahol a bűnügyi történetek izgalma a gasztronómia élvezetével találkozik. A krimi szerelmeseit kétségkívül magával ragadja, de ugyanakkor azokat is, akik szeretik a jó történeteket, a gondolatébresztő beszélgetéseket, és miért is ne, számtalan irányba el lehet indulni a kötet hatására. Tervezhetünk például olyan kirándulásokat, amelyek során végigjárjuk a szereplők életének meghatározó helyszíneit, vagy akár újra felfedezhetjük magunknak Agatha Christie különleges világát. Egy másik lehetőség, ha kipróbáljuk Auguste Escoffier receptjeit, amelyek most először olvashatók magyar nyelven. A kolozsvári könyvbemutatóra készülődve magam is betértem a konyhába, hadd lássuk, és a meg annyi lehetőség közül a provanci tojást választottam, azóta is ez az egyik nagy kedvencem. Nem is bonyolult, nem is költséges, jól is néz ki, és ráadásul nagyon finom.
4 tojásból készítjük. 2-3 érett paradicsomot félbevágunk. Kikaparjuk belőlük a magokat. Serpenyőben egy kanálka olívaolajon melegítjük, belehelyezzük a paradicsomokat a belsejükkel lefelé, majd pár percig sütjük őket. Ezután a paradicsomokat megfordítjuk, sózzuk és borsozzuk, friss zsemlemorzsával elkevert, kevés fokhagymával ízesített petrezselyemmel megszórjuk. Levesszük a paradicsomokat a tűzről, és sütőedénybe helyezzük őket. Finoman rájukütjük a tojásokat. Sütőben készre sütjük.
Az ember a száján keresztül ismerkedik meg a világgal és az élettel. Emberi alkatunkat, személyiségünket meghatározza az étkezéshez való viszonyulásunk. A receptek pedig életformát is adhatnak. Csak 3 gondolat a könyvből, amelyek jócskán bizonyítják, hogy több közünk van az étkezéshez, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. És itt van ez a 2 remek ember, akik mellé odaszegődhetünk Szederkényi Olga könyvében. Agatha és Auguste, egy nő és egy férfi, egy franciás angol és egy angolos francia. Nemesen egyszerűek, kifinomultak és eredetiek voltak mindketten, és közben nem szakadtak el a valóságtól sem. Bár egymástól teljesen különböző műfajokban alkottak, mindketten óriási hatással voltak a kultúrára, és életük munkáját a szakma legmagasabb szintjén végezték. Agatha Christie, a krimi műfajának egyik legnagyobb alakja. A Biblia és Shakespeare után az ő műveit publikálták a legnagyobb példányszámban. Legfontosabb krimijei, amelyek a legolvasottabb bűnügyi regények listáján is előkelő helyen szerepelnek, a Gyilkosság az Orient Expressen, az Aykroyd gyilkosság és a Tíz kicsi néger. 1952-ben megjelent az Egérfogó című drámája, pedig az egyik leghosszabb ideje futó színházi előadás a világon. A látszat azért ne tévesszen meg senkit. Bár a szerző remek érzékkel tálalja a történeteket, a gyilkoláshoz csak és kizárólag irodalmi és kulturális szinten kapcsolódik. Önkéntes gyógyszertári asszisztensként már az első világháború idején behatóan megismerte a méregtant, így nem véletlen, hogy számos művében a mérgezés a gyilkossági módszer. A gyilkosság számára írói eszköz volt, amellyel szórakoztatott és gondolkodtatott. 1957-ben látott napvilágot a Paddington 1650 című regénye, amelyben ismét Miss Marple mellé szegődhetünk. Izgalmas párbeszédekből itt sincs hiány, ilyen a most következő is, Dr. Quimper és Lucy között.
Ki főzte a vacsorát?
Én.
Felelte Lucy.
És mi volt vacsorára?
Gombaleves, csirke karimártással is rizs, utóételnek szalonnába göngyölt csirkemáj. És csokoládékrém.
Rendben van, vegyük sorjában. A gombaleves konzerv volt, ugye?
Szó sincs róla. Én csináltam.
Maga csinálta. Miből?
1/4 kiló gombából, csirkelevesből, tejből, vajas rántással és citromlével.
Értem. Általában persze azt szokták mondani, bizonyára a gomba.
Nem a gomba volt. Magam is ettem a levesből, és nekem semmi bajom nincsen.
Igen, magának semmi baja. Tudom.
Lucy elvörösödött.
Ha úgy gondolja?
Nem gondolom úgy. Maga rendkívül intelligens lány. Ha úgy gondolnám, és úgy is volna, akkor maga is odafönt nyögne a többiekkel. Egyébként is mindent tudok magáról. Fontosnak tartottam, hogy informálódjam.
Auguste Escoffier a modern francia konyhaművészet atya volt, és számos kulináris újítást vezetett be, amelyek alapjaiban formálták meg a szakácsművészetet. A mai éttermek konyhai működése nagyban neki köszönhető, gondoljunk csak a brigádrendszer meghonosítására. Ennek célja, hogy a konyhában minden feladatot világosan elosztva, hierarchikus módon végezzenek el, biztosítva ezáltal a hatékonyságot és a rendet. Számos olyan napjainkban is népszerű és ünnepelt receptet alkotott, amelyek a konyhaművészet részévé váltak. Elég, ha csak a híres operaénekesnő Nelly Melba tiszteletére készített desszertre, a Pesmelbára gondolunk. Internetes barangolásaim során egy réges-régi cikkre leltem, amely Szederkényi Olga lendületes és kitartó kutató munkájának egyfajta folytatása is lehetne, most hadd folytassuk ezzel. Annál is inkább, hogy ebből sok minden kiderül a már 80-as éveiben járó Escoffier mester világszemléletéből. A Kolozsvári Ellenzék folyóirat 1929. június 25-ei számában talált cikk címe a Nagy Szakács, és bár nem sikerült biztosra kiderítenem, de nagy valószínűséggel valamelyik külföldi újságírásának fordítása lehet. Az AI szignóval ellátott újságcikket hallják.
Auguste Escoffier, a Prince de Cuisinier, a szakácsok fejedelme, 83 éves öreg úr, aki 70 esztendő óta dolgozik a szakács métjében, évtizedeken át a világ legelőkelőbb szállodáinak konyháit vezette, írt vagy 200 tanácsadót ingyenc mesterek számára, tanítványai közül egyik másik királyi konyhák főnöke lett, és valamennyi, kivétel nélkül, vagyont szerzett. Ő maga is többszörös milliómos, ami nem csoda, mert a jó szakácsot jobban fizetik, mint a nagy kémikusokat. Auguste Escoffiernek például már a háború előtt 2000 font sterling évi fizetése volt a londoni Carlton Hotel társaságnál, de a jövedelme kétszer, sőt háromszor ennyire is rúgott, mert ő rendezte be a hatalmas szállodatröszt valamennyi luxus hoteljének a konyháját Rómában, Párizsban, Londonban, New Yorkban, Berlinben, Buenos Airesben, stb. Az összes Ritz-Carltonokat, Esplanádokat, Ritzeket és Grand Hoteleket. Ezernyi híres fogást állalt ki, melyeket nagy művészekről nevezett el, és uralkodó államférfiak, milliárdosok, művészek, írók éltek a főztjéből, elhalmozták megelégedésük jeleivel, magas kitüntetésekkel, amilyeneket azóta is igen ritkán kapott konyhaművész. Angol, francia, olasz, német, dán és belga érdemrendjei vannak Escoffier mesternek, aki embere volt nem csak Patti Adelinának és Sarah Bernhardtnak, hanem 6. Edwardnak, sőt 2. Vilmos császárnak is. Megkapta a Légion d'honneur-t is. Az év nagy részét most már Monte Carlo-i villájában tölti a nagy Ínyenc mester, és csak egy-egy hétre néz át Párizsba meg Londonba. Egy ilyen párizsi látogatása alkalmával sikerült őt meglátogatnunk és elbeszélgetnünk vele érdekes emlékeiről. Auguste Escoffier-n nem látszik meg a 83 esztendő.
A gyomrom épp olyan jó, mint 40 évvel ezelőtt, pedig nekem igazán módomban lett volna elrontanom. De én szerencsére tudom azt, amit csak olyan kevesen tudnak rajtam kívül, hogy a gyomor kicsike zsák csak, amibe ha túl sokat tömnek, megreped. Vigyázok hát, és ezt ajánlom minden embertársamnak.
7. Edward.
Annyi Ínyencet meg nagyevőt láttam életemben, akik figyelmen kívül hagyták gyomruk kapacitását, annyit ettek, amennyi csak beléjük fért, és annyit jajgattak azután, amennyit a legpompásabb lakomák sem érnek meg. 7. Edward például egyike volt a legnagyobb Ínyenceknek, akikkel valaha találkoztam. Gyakran volt vendégünk Monte Carlo-ban a Grand Hotelben. Szerette a finom falatokat, és sokat evett belőlük. El is járt azután minden évben Karlsbadba kuráltatni magát, és felkészülni újabb, nagy lakomázásokra.
2. Vilmos.
Vilmos ex-császár nem volt Ínyenc, de megbecsülte a jó konyhát. Sohasem evett sokat, de ha ízlett neki az étel, mindig megdícsérte érte a szakácsot. 7. Edward, akinek pedig gyakran főztem, sohasem tüntetett ki megszólítással. 2. Vilmosnak csak 2 menüt készítettem, és mind a 2-szer személyesen adta tudtomra a megelégedését. Sőt, hosszasan elbeszélgetett velem mindkét alkalommal. 1906-ban én rendeztem be a Hamburg Amerika Társaság Amerika nevű hajójának a konyháját, és én készítettem el a felavató menüt is. A banketten jelen volt a császár is. Már éppen ebédhez akartak ülni, amikor az egyik adjutáns jelentette neki, hogy én, a szakács, 1870-ben német fogságban voltam, és így nincs kizárva, hogy most bosszúból meg akarom mérgezni a császárt. Ugyan-ugyan, legyintett második Vilmos hitetlenkedve. Az adjutáns azonban maga elé rendelt és kérdőre vont. Én természetesen felháborodva utasítottam vissza ezt a vádat. Én francia vagyok, és egy francia sohasem vetemedik orgyilkosságra, feleltem. Ha kívánja, tábornok úr, elsőnek eszem valamennyi fogásból. Erre azonban nem került sor. Az ebédet feltállalták, és a császár jó ízűen evett majdnem valamennyi fogásból. Lakoma után megnézte a hajót, és a konyhában én kalauzoltam. Hallom, ön a nagyapám fogja volt, jegyezte meg a Kaiser, miután mindent figyelmesen megnézett. Nagyon rossz dolga volt a fogságban? Istenem, feleltem, semmivel sem rosszabb, mint a többi fogolynak, de hát a háború nem szórakozás, és a hadifoglyokkal nem szoktak udvariaskodni. Látja, mondotta a császár nevetve, ha én lettem volna akkor a porosz király, önnel kivételesen bántam volna. Másodszor 1913-ban az imperátor vízrebocsátásánál találkoztam a császárral. Mármint régi ismerőst üdvözölt, és hosszasan elbeszélgetett velem. Megdicsérte a menüt, és megkérdezte. Mondja csak, Escoffier úr, milyen ételeket kell ennem vacsorára, hogy az agyam vacsora után is friss maradjon? Kevés húst, fűszer nélküli főzelékféléket és 1-2 pohár finom francia pezsgőt, feleltem, és ő felsége megígérte, hogy megfogadja a tanácsomat.
Roosevelt.
Roosevelt elnök Monte Carlo-ban volt vendégem. Megkérdeztem tőle, melyek a kedvenc ételei. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke erre azt üzente vissza, hogy ugyanazok, amik önnek. Minden valószínűség szerint azt gondolta, hogy így olyan finom fogásokhoz jut, amelyeknél már nem létezik jobb a világon. Pazar menüt válogattam hát össze, a jónak is a javát. Ebéd után maga elé hivatott az elnök. Látja, mondotta mosolyogva, igazam volt, az én kedvenc ételemet ön úgysem ismerni, mert túlságosan egyszerű dolgok. Abban viszont biztos voltam, hogy egy olyan kiváló konyhaművész kedvenc fogásai mindenkinek ízlenek. Nekem is. Így is történt. Pedig Roosevelt elnök úr tévedett. Én sohasem ettem azokból a fogásokból. Az én kedvenc ételeim olyan egyszerű dolgok, amelyeket még a puritán amerikaiak is túl egyszerűnek találnak. Vízben kifőtt burgonya, könnyű hamisleves, saláta, gyümölcs, és nagy néha egy kevés hús. Ez az én mindennapi menüm. Ezt azonban nem merte volna Mr. Rooseveltnek felszolgálni.
Ne egye a szakács a saját főztjét.
A jó konyha növeli az ember életkedvét, és a változatos jó menü jó kedvre hangolja az életuntakat is. De a hivatalos szakácsok ne egyék végig a saját készítette lakomáikat, mert akkor az evésbe használódik el az az energiájuk, amelyet a fogások kigondolására és megcsinálására kellene fordítaniuk.
Agatha Christie tehát az írásban, Auguste Escoffier pedig a főzésben alkotott maradandót, és mindketten kitűntek alapos munkájukkal és a részletekre való odafigyelésükkel. Ez is lépten nyomon érezhető Szederkényi Olga Krimik és krémek című kötetében, amely összehozza Agatha Christie életművét és karaktereit, így Poirot és Miss Marple-t is a gasztronómiával, különösen Auguste Escoffier legendás receptjeivel. Apropó Szederkényi Olga, most csak zárójelben jegyzem meg, hogy neki köszönhetjük azt is, hogy a 19. század egyik legjelentősebb francia írójának receptjei megszólaltak magyarul. A Konyhaszótár Alexandre Dumas szakácskönyve című válogatáskötet 2014-ben látott napvilágot a Corvina kiadó gondozásában. Érdemes lesz belelapozni abba is. A mostani könyv, a Krimik és krémek 5 nagy fejezetből áll, mindegyik egy-egy étkezési alkalomhoz kötődik. A reggelihez, az ebédhez, az 5 órai teához, a vacsorához, valamint az italokhoz, koktélokhoz. Mindegyik fejezet elején esszé áll, amelyben Christie és Escoffier kulináris portréja, története, gasztronómiához való viszonya jelenik meg. Ezek után következnek a Christie regényekből vett részletek, amelyekben az adott étkezés alkalma fontos szerepet játszik, majd pedig jönnek az Escoffier receptek. Szederkényi Olgával beszélgetünk, és közben olyan művek csendülnek fel, amelyek valószínűleg kettejüknek is tetszhettek, vagy legalábbis hallhatták őket. Tegyük fel azt, hogy egy napra elbocsátást kapnak az égi gurmék sorából ketten, Agatha és Auguste. És lejöhetnek valahova, de ez is vitatott, hogy akkor lejönnek, vagy odafenn van gurmé világ. Vajon elfogadnák-e ezt a lehetőséget, és betartanák-e az 5 fő étkezést?
Szerintem August mindenféleképpen. Ugye August Escoffier a királyok séfe, a séfek királya. Ő egy nagyon tudatos ember volt minden szinten, az étkezésben is. Mondok egy példát, ő azt mondta, hogy a legtökéletesebb aperitív az a gyümölcslé, mert hogy az rengeteg gyümölcssavat termel, ami ugye a gyomorsav termelődését is erősegíti, és ez meghozza az étvágyat ugye az evéshez. Ahogy idősödött, egyre kevesebb húst evett, azt mondta, hogy a jövő étkezése az a vegetarianizmus lesz, és ugye mivel egész nap megtelt az orra az illatokkal, és ezáltal a gyomra is, ezért vacsorára mindig csak egy kis főtt krumplit, főtt tojást evett, ugye nyilván már idősebb korában, mert nagyon jól tudta, hogy ahhoz, hogy szellemileg a toppon legyen, ahhoz oda kell arra figyelni, hogy hogyan étkezik. Minden étkezést betartott, azt mondta, hogy az étkezések királynője a vacsora, viszont mindenre keveset evett, és tökéleteset, elegánsat, minőségit. Legyen az egy finom főtt krumpli, egy finom főtt tojás, egy jó gyümölcslé, vagy gyümölcs juice, akár egy kis mentával megbolondítva, vagy jéggel. Szóval ő biztos, hogy betartaná, mert van egy ilyen francia mondás, amit még Brielle Savarin, egy másik nagy gasztrozófus talált ki, hogy mondd meg, mit eszel, megmondom, ki vagy. És ő nem bort ivott és vizet prédikált, hanem bort ivott és bort prédikált, vagy vizet ivott és vizet prédikált. Az Agatha Christie, ugye, mivel ő egy alkotó volt, az alkotó az mindig a múzsának rendel alá mindent. Tehát ott, hogyha neki diktálnak az égből, akkor ő ki fogja hagyni az ebédet. Ezt ő nagyon tudatosan kikerülte úgy, hogy mindenhol a lakásban, vagy ahol alkotott, kosarakban almát halmozott fel, mert almafüggő volt. Ugye ez a ropogtatás, ez a pótcselekvés, ami másoknál a dohányzás, vagy a rágózás, vagy a mogyoróevés, aznál az almaevés volt. Tehát, hogy ő például mindig fejben megírta előre a krimit, kitalálta a karaktereket, és aztán valahova elvonult, és 3 hét alatt egyben papírra vetette. Utána úgy nézett ki, mint aki egy szekrényből előbújt zombi. Tehát, hogy ő biztos, hogy ezt nem tartotta be. Egy alkotótól nem lehet a rendszert várni, csak a munkában, az életben nem.
Most, hogyha választani kellene ebből az 5 fő étkezésből, akkor én megkockáztatom, hogy ők a vacsorára szavaznának mindketten. Ennek nagyobb lehetőségei vannak beszélgetésre, akár társasági létre, bár Agatha Christie nem annyira szerette a társaságot maga körül, de azért maradjunk a vacsoránál. Hogy legyen ez a vacsora? Jane például jöjjön-e, aki annak idején a Miller családnak volt a szakácsnője, és hihetetlenül jól főzött, mert hogy ők nem főzhetnek. Ki legyen az, aki ezt így elképzeli, összeállítja, kivitelezi?
Agatha Christie-nek egyébként volt segítsége sokáig, tehát amikor ő rájött, hogy pénzt kell keresni az első világháború után, akkor először ugye titkárnő volt, aztán egyszer csak megírta az első detektív regényt, és az abból befolyó pénzt, ami egyébként siker lett, bár nehezen adták ki, tehát a 7. kiadó adta ki, de utána ő úgy döntött, hogy a pénz, ami abból bejön, arra fordítja, hogy az életük kényelmesebb legyen, és akkor volt is neki egy bejáró nője, aki segített neki hol főzni, hol a gyerekre vigyázni. Én azt gondolom egyébként, hogy a Agatha Christie az kérne segítséget, mert a biztosra menne. Tehát ő azt szeretné, hogy jól érezzék magukat a vendégek, és bár nem volt nagy parti arc, de azokat az embereket, akiket szeretett, és akikkel őszinte kapcsolatban volt, és akikkel nem kellett viselkednie, azokkal találkozott vacsorákra, és vendégül látta őket. Nagyon szerette az ő társaságukat, de ő szerintem kérne segítséget abban, hogy valaki a káprázatosat elkészítse, viszont ő is valamit csinálna hozzá. Lehet, hogy koktélokat, lehet, hogy előételt. Nyilván nem a saját kedvenc koktélját, ami egyrészt tejszín és egyrészt tej, azt nem mindenki iszna meg, főleg egy idő után. Mondjuk, ha babazsúr tartana, akkor talán élveznék a gyerekek. Az August Escoffier, ő szerintem a szervízben kérne segítséget. Ugye ő úgy írta le a vacsorát, mint minden étkezések királynőjét, hogy ott a finom ételek, a borok bíborja és a fekete mélysége mellé kell a szellemdús társalgás. Tehát azt jelenti, hogy ha ő a házigazda, akkor ő neki ezt az egészet kell tudnia egyszerre reprezentálnia és vezetni, mint egy jó karmesternek. És akkor ugye, hogy legalább a szervírozás terhét valaki levegye a válláról, az biztos, hogy ő nagyon jól előkészíteni az ételeket a konyhában, viszont a beszélgetés fonalát az biztos, hogy ő tudná úgy terelgetni, hogy mindenről essék szó egy kis művészetről, egy kis zenéről, irodalomról, utazásról, filozófiáról. Szóval, hogy ő mindenhol jelen lenne, és mindenhol ő lenne a főnök, a karmester, de azért lennének másodhegedűsök, meg üsdobosok, akik a kellő pillanatban belépnek a szimfonikus műbe.
Mondanánk egy-két fogást így a vacsorából, ami biztos, hogy mindkettejük ízlését úgy minden szinten elnyeri, kielégíti.
Ugye ez az elnyújtott élvezeteknek a játéka a vacsora, és az édes, a sós, a különböző italoknak a váltakozása egy kaland. Előételnek szerintem, akkor ugye, hogyha Auguste Escoffier-vel kezdjük, tehát ő szerintem akkor föltállalna valami gyümölcsös dolgot, de olyat, ami nem édes, hanem inkább önmagában a gyümölcsnek az édességét hordozza, mondjuk egy szilvakompótot, vagy egy megykompótot, vagy egy olyan italt, például a kirroyál, az a franciáknak az aperitívje, hogy egy pezsgő, és akkor az fekete ribizli szörpel, de cukormentes szörpel, tehát magával a gyümölcsnek az esszenciájával van gazdagítva. Egy ilyennel nyitnának, utána szerintem mindenképpen lenne valami finom tojásos előétel, besámelmártással, akár egy budgyantott tojás besámelmártással, és sütőben egy picit gratinírozva finom sajttal. Lenne mellé saláta, az idénynek a zöldségeiből. Mondjuk az én egyik személyes kedvencem az a Waldorf saláta, ami zöld, zellerszárból, almából és dióból áll, és majonézes öntettel van elkészítve. Ez is egy nagyon finom étványgerjesztő. Mindenből picit kell elképzelni, pár falatot, és rájövünk, hogy pár falat után meg is unjuk azt az ízt, és vágyunk valami újra, és ez megakadályozza azt, hogy egy kilót betermeljünk valamiből ész nélkül, úgyhogy nem is emlékszünk rá, hogy mit ettünk. Utána mind a ketten nagyon szerették a nyelvhalat, amit egyébként én is nagyon szeretek. Tudom, hogy Erdélyben annyira van nem szeretik, de most én ezt mondom, mert ők nagyon szerették a halat. Tehát az Agatha Christie is a háborúba tudott szerezni egy heringet, akkor iszonyú boldog volt. A nyelvhal az ugye egy nagyon finom, szinte jérce ízű hal. Ezt nagyon gazdagon vajban sütik meg két oldalon, molnárné módon, egy kis citrommal ízesítve, és akkor mellé friss kerti zöldségeket vajon párolva, vagy zöld borsót frissen vajon párolva, amit mondjuk egy fejes saláta közepével és egy kis kakukkfűvel párolunk meg. Ugye mindenhez az az ital, de mindegyik italból, ami hozzá passzol, csak egy fél deci vagy egy deci. És akkor desszertnek mondjuk legyen egy ikonikus nyári Escoffier édesség a pesmába, ami ugye vaníliafagylalt málnavelővel és posírozott őszibarackkal, ugye jéghattyú nélkül, ahogy ő eredetileg felszolgálta a Nelly Melba operaénekesnőnek, ezt most mellékeljük, de ha van időnk, azt is faraghatunk, mert pont ettől lehet csodálatos egy fogás, hogy van hozzá egy történet, amit elmesélünk, és a gyomrunkat tápláljuk az étellel, de a történettel a szellem is jól lakik. És ez egy különös kielégítettségérzést hozhat, mert még egy dimenzióba, ami lehet, hogy nagy szó, de így lehet igazán egy közös étkezésnek egy maradandó emléke, és vihet át minket egy jobb érzés felé, vagy akár egy jobb világba, vagy akár meg is változtathatja az életünket egyébként egy szuper emlékezetes vacsora.
Vajon, hogyha beszélgetnének egymással, mert a vacsora erről is szól, akkor nagyon elcsodálkoznának, hogy 100 év alatt mi minden történt, kinek-kinek a területén? Például a krimiben, hogy továbbra is vezet Agatha Christie, mondhatni, illetve, hogy az August által kieszközölt dolgok még mindig működnek a világban.
Igen, én azt gondolom, hogy az az ő sikerüknek a kulcsa, hogy mindig meg tudtak újulni, viszont kitaláltak valami nagyon eredetit, nagyon alapvetőt, tehát olyan szölöpöket raktak le, amik nem változnak. Mondjuk, ha egy családi ritus kialakul évtizedek során, azt ugye nagyon nehéz lebontani, vagy ahogy vannak alapvető olyan jellemvonások, amik már egy görög drámában is ábrázolva vannak, és a mai napig érvényesek, ők ugyanígy ezt. Tehát például az Agatha Christie rájött arra, hogy olyan figurákat kell a középpontba rakni, akik mindig is léteztek, és mindig is létezni fognak. Tehát ez a fontoskodó piperkőc nyomozó, ez a kifinomult figura, és vele szemben pedig ez a mindenkinek a családi környezetében élő, kötögető, nyomozó detektív mami, aki barátnőzik, és mindenkit ismer, és állandóan pletykálkodik, de közben ő is hihetetlen ügyesen kinyomozza a bűnügyeket. Tehát, hogy olyan karaktereket, és mi a mai világban már mindentől irtózunk, ami állandó. Mindig az új kell, a friss kell, mindig akarunk ahhoz kötődni, ami éppen trendi, ami divatos. Ők szerintem azért is ilyen vonzók, mert ők nagyon stabilan tudnak még mindig. Tudjuk, hogy milyen világhoz nyúlunk, ha hozzájuk nyúlunk. Ha most arra van szükségem, van is egy ilyen mondás, amit mondjuk Budapesten használnak, hogy vasárnap délután takaró, kakaó, poáró. És ugye ez egy érzés, hogy mit ad nekünk a Poirot. Tehát, hogy ők nagyon alaposan teremtettek világokat, nagyon lényegre törően, nagyon tudatosan, minden mögött van egy nagyon mély gondolat és filozófia, és mindezt röviden és tömören. Tehát, hogy például az Agatha Christie is kikötötte, hogy hány szó lehet maximum egy krimi. Nem írta túl, nem, például olvashatunk, nem akarok neveket mondani, de én is olvastam skandináv krimit, olvastam brit krimit is, óriási nagy vastag történetek, amiben benne voltam akár egy hétig. Fél évben olvastam, és nem emlékszem, hogy mi volt benne. Nem emlékszem a nyomozóra, nem emlékszem a sztorira, hanem ugye ezekkel a cliffhangerekkel etetve, vagy ezekkel a kulcsfordulatokkal, a lehetetlenséggel vagyunk etetve, de közben tartalom nincs. Náluk meg tartalom van, nagyon erős tartalom van, és hogy a kevés elég, a lényekkel, az átgondoltságkel, szóval ezt lehet tőlük tanulni.
Eszkofi egyébként mit tudott olyan jól, hogy még mindig megvan ez az ötféle mártás szósz is például, és mindig megoldott mindent, tehát hogy mondtak neki egy példát, hogy nem tudom ki a kardot magába szúrta szakácsként, mert hogy baj volt, és ő pedig rögtön vázolta, hogy akkor hogy kellett volna eljárni.
Igen, hát ugye ez az alapvető, ez is a görög drámai emberi vonás, hogy akinek kiadnak egy fél pohár sört, az egyik az öngyilkos akar lenni, hogy miért csak fél pohárra kapott, a másik meg örül, hogy úristen, de jó, hát félig tele van, kaptam egy fél pohár sört, és ő mindig a megoldás irányába ment. Nem baj, ha nem érkezett meg a hal, akkor a halat meghamisítjuk csirkéből, ugye, akit idéztél, ez a Vátál a napkirálynak, a 14. Lajosnak volt az udvari szakácsa, aki azért lett öngyilkos, mert akkoriban a jégen frissen szeletott hal nem érkezett meg Versailles-ba a tengerpartról. És ugye ezt, amikor megkérdezte egy újságíró az Escoffiertől, hogy ő ezt hogy oldotta volna meg, akkor azt mondta, hogy semmi baj, ugye ércét össze kell törni, apróra, mozsár, stb. Mindegy, nagyon kombináltan felépítő, hogy hogyan lehet nyelvhalat hamisítani. Ez benne van a könyvben, tehát elolvashatja, akit érdekel. De hogy pont ez a kreatív szellem, hogy nem kell mindig a kész, nem kell mindig az unos untig használt, ugyanakkor kellenek a cölöpök, kellenek az alapok, és ő ebben tudott egy nagyon mixtúra lenni, hogy például ez kitalálta, hogy a francia mártásnak az apja mártás. Mi legyen az öt? Öt alapmártás legyen, de ugye ehhez az egészhez, hogy tudjon a vendéglátás működni, kitalálta, hogy hogyan legyen felépítve a konyhai kiszolgáló rendszer. Ugye ő találta ki a brigádrendszert. A mai napig a brigádok úgy működnek a konyhában, amit ő kitalált, hogy van a zöldségséf, van a szószséf, van a sütő, aki csak a húsokat süti, van, aki ugye a végén a tálalással foglalkozik, ugye vannak az előkészítők, van a levesséf, stb. Tehát, hogy mindenkinek legyen dolga, nem egy ilyen nagy gyülevész had, bent ott nyüzsög a konyhába, azt se tudják, és akkor mindent egy ember csinál, mert nem. És ez, azt hiszem, hogy az életünkben is az nagyon fontos, hogy tudni, hogy mit tudunk, mi az, amit nem tudunk, mi az, amin tudunk változtatni, mi az, amin nem tudunk, mi az, ami nem is kell. Ezek nagyon egyszerű kérdések, de ők ezeket baromi jól tudták meghozni, és ez imponáló, hogyha valakinek van egy ilyen magabiztossága, és hát az, hogy hosszú távon kiderül, hogy ez működik is, hát az meg tiszta siker.
Éveket töltöttél ezzel a két emberrel, illetve a könyvvel, tulajdonképpen az alapozással és a többi. Újságíróként egy idő után valószínű kialakul az emberben egy olyan, hogy hogyan fűzi egymáshoz a dolgokat. Mikor kezdted el látni a nagy képet, amikor már egyfajta rendszer is lett ebben, ami a mostani könyvet illeti, vagy hagytad magad, hogy egyszer végigmentél és elolvastál nagyon sok Agatha Christie krimit, közben pedig fordítottál is egy-két Escoffier receptet?
Igen, hát ez, hogy hagytam magam sodorni egy darabig, ez így nagyon könnyedén hangzik, tehát ez a legnehezebb dolog, amíg az ember vajúdik, hogy hogyan tudja ezt az egészet formába önteni. Tehát, hogy hogyan tudja azt megcsinálni, hogy ennek az egésznek legyen egy szerkezete, hogy meglegyen mögötte a gondolat, főleg, ha ilyen embereket képvisel, akiknél mindig megvolt mögötte a gondolat. Úgyhogy ez nekem nagyon nehéz volt, ez nekem egy év volt, és addig egy végig jelenlévő nyugtalanság, amikor az ember abba akarja hagyni, nem akarja megcsinálni, közben önértékelési problémák jönnek, hogy ehhez én béna vagyok, hülye vagyok, nem tudom kitalálni, és aztán egyszer csak az történik, hogy egy teljesen ártatlan, mit tudom én, szerda délelőtt 11-kor megyek az utcán, és minden összeáll a fejembe. Hogy hát basszus, össze kell hozni az Agatha Christie-t, meg az Auguste Perrault, fel kell hozni a francia vonalat, és hát miről szól az evés, az egész gasztronómia, ami ugye a kultúra része, minden nap ezzel a dologgal találkozik mindenki a kultúrából, kötelezően, mert moziba, színházba, múzeumba nem tud mindenki járni, vagy mert ideje nincs, vagy mert pénze, de ennie kell. Hát a reggelivel, az ebéddel, az 5 órai teával, a vacsorával, meg az itallal. Tehát, hogy ez így egyszer csak így összeáll, és az egy hihetetlen megnyugtató érzés, és utána jön a még nehezebb, utána jön a jéghegy alatti, tehát a víz alatti jéghegy rész, hogy ezzel a Hemingway hasonlattal éljek, aki ugye azt mondja, hogy minden mondat mögött egy jéghegy húzódik a víz alatt. Ugye rengeteg kutatás, nézés, fordítás, stb. De akkor legalább már az ember tudja, hogy hova megy. Tehát, hogy akkor most nem Timbuktuba megyek, hanem Bagdadba indulok, és akkor ez az út, ezt kell végigcsinálni. Az már egy megnyugtató dolog, csak akkor ki kell fejteni a bányából a követ, és egyszer csak ott lesz az üreg, és kész.
Ez nagyon más egyébként, mint ahogyan Agatha Christie írt annó.
Ugye ő fikciót írt, tehát ugye ő karaktereket alkotott, és történeteket rakott össze, de nagyon sok mindent lehet fejben előre csinálni. Én is nagyon sok mindenre van, hogy a kislányomat visszam a játszótér, ott ülök, úgy néz ki, hogy ül egy unatkozó anyuka, és közben fejben rakom össze azt, hogy akkor még ezt, meg ezt kell beleírni az eszébe. Utána ezt le is írom papírra, de sok mindent tudok úgy csinálni, hogy nem kell az íróasztalnál ülni, és akkor nyomogatni a billentyűket.
Megvan a könyv, ami sokfelé elmozdíthatja az olvasót, például elkezd főzni, elkezd krimiket olvasni, elkezd Escoffier receptjei és technikái után kísérletezni. Ez mind, és még nagyon sok minden. Milyen utakat javasolsz?
Szerintem meg lehet nézni filmeket, közösen azokról lehet beszélni. beszélgetni, el lehet utazni az adott helyekre. Ugye ezek azért alapvetően nyilván az európai célpontok könnyebben elérhetőek, és rá fogunk arra jönni, hogy egy dologban mennyire lehet mélyre merülni, és hogy ez mennyire jó, hogy újabb és újabb rétegek derülnek ki. Tehát, hogy nem csak előre lehet rohanni, hanem lehet ugye, ilyen mélyfúrásokat is csinálni. Nyilván ezt nem minden nap, de ez lehet egy cél egy nyárra, lehet egy cél egy nagy családi ünnepre, lehet egy cél akár hetente egyszer, hogy ma egy ilyen vacsorát teszünk, vagy egy ilyen reggelit teszünk, egy Agatha Christie reggelit, vagy egy Agatha Christie vacsorát, vagy egy koktélozás a barátnőkkel, vagy a barátokkal. Ugye ehhez beszélgetni, közösen olvasni, tehát hogy közösen olvasni egy könyvet, és arról leülni néha beszélgetni. Tehát, hogy rengeteg utat, zeneműveket, újságokat, könyveket, amikről beszélgetnek ezek az illetők, a szereplők az Agatha Christie könyvekben, ezeknek utána nézni. Elkészíteni egy tökéletes angol teát, csinálni egy tea délután, tehát hogy annyi mindent lehet, hogy a pénz meg az időszab határt, de nem kell mindent egyszerre, hanem kitűzni mondjuk egy havi Agatha Christie estet vagy klubot, aztán egy ilyen karácsonyi előestét, vagy egy akármilyen beszélgetést. Rengeteg ajtó nyílhat ki az emberben, ami előre visz, és segíti azt, hogy fejlődhessünk, és akár egy más szintről is ránézhessünk a világba.
Az ausztrál szoprán Nelly Melba neve az imént Szederkényi Olgával beszélgetve is szóba került. Tudják, ő ihlette Escoffier mester különleges desszertjét, a pesmelbát. Most vele folytatjuk egy 1904-es felvételről, majd a receptet is meghallgatjuk.
Coupé Melba. Desszertes kelyheket háromnegyedig megtöltünk vaníliafagylalttal. Egy-egy posírozott, magtalanított és meghámozott fél őszi barackot helyezünk a tetejükre úgy, hogy a barack külseje lefelé nézzen. A mag helyére mandulás praliné krémet helyezünk, hogy a mag illúzióját keltse. Leöntjük kevés tejszínhabbal elkevert málna pürével. Vékony cukorüveggel fedjük le.
Thank you.
Hogyha nézzük a mostani könyvet, illetve a Dumas féle nagy konyhaszótárt, akkor nyilvánosságra hoztál, feltártál, bemutatsz, lehetne sorolni különböző világokat, különböző gasztronómiai megközelítéseket. Ezek így jelenleg hogy állnak egymás mellett, és hiányzik egy szerinted valami, vagy majd az idő elhozza, hogy akkor mi kerül ezek után, mi kerül melléjük?
Most ez nem lesz egyébként egy olyan szexi válasz, de hogy most egy darabig nem szeretnék gasztronómiával foglalkozni, ez az őszinte válaszom. Tehát, hogy ilyenkor, amikor ennyi ideig benne van az ember, van beráadásul tényleg a betű, az írott betű, a kézirat, ha egyszer csak ki van nyomtatva, az kész, tehát azon nem lehet változtatni. Ez egy olyan akkurátus, aprólékosságot követel meg az embertől, hogy az az agynak az egyik részét teljesen kiégeti. Tehát, hogy most ezt nem, de el fog jönni az idő, mert most akkor reméljük, hogy film fog következni, és akkor utána megint az lesz, hogy leszeretnék ülni a fenekemre, és akkor valamilyet csinálni. Ez a könyv, ez a Krimik és krémek, Agatha Christie és Escoffier mester randevúja Gurmandiában, ez ugye egy felkérésre született, és soha életemben nem gondoltam, hogy én felkérésre fogok könyvet csinálni. Nyilván a koncepciót, a szerkezetet utána én raktam össze, illetve a kreatív szerkesztő Cserna Szabó András segített. És akkor az tök jó, hogy a Helikon kiadó erre vevő volt. De most így kilátásban nincs. Tehát nekem ez a két dolog, ez nagyon fontos volt, a Dumas is, mert ő az élete főművének tartott a szakácskönyvét, ami ugye a nagy konyhaszótár nevet viseli magyarul, és annak ugye én a konyhaszótár részét csináltam meg, ami körülbelül az egynegyeden, mert egyébként az egész kötet az akkora lenne, mint egy bőrönd. És ezt pont itt Kolozsváron kezdtem el csinálni, úgyhogy emiatt az nekem mindig egy ilyen kolozsvári emlék marad, ez a Dumas konyhaszótár. És az ugyanezt üzeni, mint ez az irodalmi szakácskönyv is, hogy egy picit jobban a dolgok mögé látni, egy picit átgondoltabban, jobban lelassulva, jobban a részletekre odafigyelve, és erre nem a mindennapokban törekedve, mert ugye rohan az élet, a gyerekek, a család, a gázcsekk befizetés, minden van, de hogy hihetetlen aha élményeket tud hozni. Szóval röviden nem tudom, hogy mi lesz, de szerintem valami biztos lesz, az a baj, hogy én nagyon szeretek dolgozni, és akarok is dolgozni, tehát nekem kell az, hogy legyek kötve, az agyam is le legyen kötve, és valahogy ezt így tudjam csinálni.
Most Agatháéknál a dolgozószoba és a konyha volt közös, Escoffierval. A te esetedben a dolgozószoba és a, akár, hogyha van egy ilyen.
Hú, ez jó kérdés. Hát talán a, még ami ugyancsak mind a kettőnél közös volt, az a vonatfülke. Én egy nagyon nagy csavargó vagyok, és nagyon nagy vonatos, és nagyon sajnálom, hogy a Corona Express-et nem tudom én hányadszorra, hány éven keresztül felújítják, de már múltkor Brassó felé kerültem, de mindenhova, Prágába, Berlinbe, Nizzába, Velencébe, Párizsba, mindenhova imádok utazni. Olyankor szeretek egyébként Agatha Christie könyvet is vinni. Tudom, hogy az Escoffier is nagyon szeretett vonatozni, de az országon belül is. Tehát talán a vonatfülke az egyik, ahol nagyon sok mindent lehet sem, lehet olvasni, dolgozni, ugye nagyon sok helyen van étkezőkocsi, lehet enni. Dolgozószobám sose volt, sose. Ahogy egyébként az Agatha Christie-nek se. Tehát ő is ugye mindig az étkező asztal szélénél ült le. Idősebb korában már lett egy ilyen asztala, vagy stb. De igazából szerintem ezt nem is akarta. Tehát nagyon sokáig ő nem fogadta. Ő csak egy nő volt, aki megírt krimiket, de nem nevezte magát írónőnek. Ugye volt egy darab hivatás, hogy írt, ugye nekem ennél sokkal nyüzsgőbb van. Tehát nekem a vonatfülke és a konyha, de hogyha lehet, akkor a konyha az úgy legyen, hogy egy ilyen üveges verandával van egyben, ahol egyből van egy olyan tér, ahol ott lehet enni, olvasni, beszélgetni, kinyitni néha nagy ablakokat, ahonnan bejön a természet, és ha kinézek, legyen egy almafa, mert én is ugyanúgy szeretem az almát, mint az Agatha Christie.
Kedves hallgatóink, utazásokhoz és egyéb csendesebb pillanatokhoz is szeretettel ajánljuk Szederkényi Olga, Krimik és krémek, Agatha Christie és Escoffier mester randevúja Gurmandiában című kötetét, és aztán legyen részük újabb kalandokban is, kinek a konyhában, kinek máshol. Ami biztos, hogy mire a szerző legközelebb Kolozsváron jár, mi is igyekszünk minél több receptet gyakorlatba ültetni a könyvből, talán még sok-sok krimit is elolvasunk, és aztán lehetőség szerint majd ezekről is beszélgetünk vele. Egy Irving Berlin szerzeménnyel búcsúzom, amelyet Ella Fitzgerald és Louis Armstrong ad elő. Ferenc Zsolt vagyok, további szép napot mindenkinek!
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find
the happiness I see. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Hey, cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my to heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together, dancing cheek to cheek.
Speak,
and I seem to find the happiness.
happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek.